akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, szívemet hozzád emelem. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329-ének második versét énekeljük. János evangéliumában hallgassunk meg egy igeverset, 15. részben így szólt Jézus, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, ugye agresszív, lelkületű világban élünk, ezt folyton tapasztaljuk, és mindenki érzi, hogyha még nem is így lenne, a média az gondoskodik róla, hogy csak agresszív, súlyos híreket közöljön. Nem akarok ezen lamentálni, de eszembe jutott egy mese DVD, amit a múltkora egyik házi körön a gyerekeknek beraktuk, ugye villanypásztornak, csak hogy megnéztem, már Csipke Rózsikát, mi kell a gyereknek, aztán nem kék szakálú, meg még valami mese, és akkor van előtte, mindig mielőtt elindulna, egy olyan kis képsorok futnak, és hát nézem a kék szakálút, mondom, azért mégiscsak ez egy érdekes történet, az árnyék. Te ül a gyerek, és nézd, hogy megy egy ilyen árnyék, egy menekülő asszony, utána még jön egy ilyen csúnya szakállas árnyék, egy ekkora halepval, és utoléri, és ledöfi. És ez mindig ismétlődik, amíg meg nem nyomjuk a play gombot. Így kezdődik egy mese egy DVD-n. Hát ez több, mint. Ez kimeríti a családon belül erőszak minden formát, mert mindjárt meg is öli a kedves feleségét, az illetőt. Engem nagyon megdöbbentett, és azóta azt nem adom oda, ha tehetem ezt a DVD-t a gyerekeknek. Tehát minden esetre ezzel csak azt akartam mondani, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mindenfajta ilyen jellegű élménytől távol kell tartani a gyereket, sőt, elmennek oda, és még az egri csillagokat se olvassa vagy nézze, mert hát abban is háború van és hasonlók. Nyilván érezzük ezt, hogy ez nagyon faramuci érvelés. Jani Telőhely, gyertek, üljetek le. Nagyon faramuci érvelés, ugye, mert mi a különbség a kettő között, ugye, a kék szakálú kis játéka, az egyik az rombol, az egri csillagokra, meg nem emlékszem, hogy rombolt volna, meg épít. Ott is sok áldozat van, mondjam így a dolgot. Tehát tovább lépve most már, ugye az erőszak világával szemben nem úgy kell küzdeni, hogy elfordítjuk a tekintetünket, vagy a gyermek tekintetét mindenről, ami szenvedés, mindenről, aminek köze van a halálhoz, az áldozathoz, hanem megtanítjuk, hogy az igazi áldozathozatal az egy magasabb rendű, és a legmagasabb rendű emberi tevékenység. Nincsen senkiben nagyobb szeretet, mondja Jézus, de akkor életét adja az ő barátaiért. Az áldozat hozából fakadó szeretet az a fegyver, ami szembefordul, szembe megy ezzel az erőszakos világgal, és amelyikben az Isten szeretete a fegyver, és egyben győzelem is. Erre meg kell tanítani a gyermekeinket, és meg kell ismerniük, tehát világos, hogy miről beszélek, Jézus Krisztus életét, szenvedését, kereszthalálát, feltámadását, az ő áldozathozatalát, hogy az ő életének részesévé legyen a gyermek. De sok gyermek úgy nő fel benne a világban, hogy nem ismeri már ezt a történetet, sem az áldozatot nem ismeri. Nem ismeri az önfeláldozást, a másikért való életnek az erejét. A keresztény gondolkodás, a keresztény életstílus az nem ilyen. Amikor megkereszteljük ezt a kisgyermeket, akkor éppen ebben részesítjük, éppen ebbe kapcsoljuk bele, és teszünk aztán fogadalmat arra, hogy ez a gyermek megismerje Jézus Krisztus szenvedésének, áldozatának minden pici részletét és annak jelentőségét. Azért így indul el ezzel az Isten emberi szeretettel, hogy aztán egész életében forrás legyen az ő számára, és üdvösséges életet élhessen, és ígéreteket, amelyeket csak így tud elnyerni. Isten így áldja meg őt, és ez így adatik nekünk is, akikre rábízatik ez a gyermek. Most pedig hallgassuk meg a szülők és keresztszülők fogadalom tételét. Kérném szépen, hogy ide tessenek akkor az úrasztala elé kijönni. Nagyon jó, köszönöm. Megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondjuk minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk most a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ennek a gyermeknek az életét. Megköszönjük neked, hogy már eldöntötted az ő létét, az ő célját ebben a világban, amikor még a világon sem volt, amikor még semmi nem volt, már ott volt a te szeretetedben. Nem is tudjuk fölmérni, megérteni ezt a szeretetet. És köszönjük, hogy akkor megszületett egy döntés is arról az áldozatról, amelyet érte is meghozott a te fiad, az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy így, ilyen erőkkel, ilyen háttérrel és ilyen célokkal indulhat az életbe. És most arra kérünk téged, hogy akikre reábizatott, akik szeretettel fogadták, akik mindent megtesznek azért, hogy növekedjen, hogy kibontakozzék az ő élete és személyisége, hogy gazdag legyen az ő belső világa és teljes életet élhessen, meglássák, éljék és tudják azt, hogy mindent megadhatnak, amit ember megadhat, de azt a szeretetet, amire szükség van, azt a kegyelmet csak te adhatod meg. Így ajánljuk a te gondviselő szeretetedbe, vigyázz rá, légy az ő pásztora, megváltója, útmutatója, légy az ő üdvözítője. Amen. Na most. Dániel Bence, hittégedet keresztelnek az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet. Adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak belül érintő tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Az esenek a növekedetben is volt. És a növekedet áldása két énekeljük a 131. Zsoltár 3. versét. És keressük ki a 236-os dicséretünket, a mostani zsoltárunknak a paraprázisát, és jó lendületesen énekeljük, mindenek meghallják és jól megtanulják. Thank you. ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, mint az a 127. Zsoltárban van előttünk.
Emberi a munka, Istené az áldás. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, olyan sokszor megtapasztaltuk már, hogy nélküled semmit sem tehetünk, és mindig újra próbálkozunk saját erőből valamit építeni az életünkből. Sokszor másoknak is mi akarjuk megépíteni az életét. Hogy figyelmeztessen most bennünket a Zsoltár, hogy nincsen nélküled segítség, nincsen nélküled üdvösség. És amikor ide jöttünk és tele voltunk mindenféle tervekkel, most üresíts meg bennünket, hogy csak arra tudjunk figyelni, amit te akarsz nekünk mondani és szólni. Így könyörgünk most az ige hirdetőjéért és a hallgatókért is. Könyörgünk azért, hogy azt szólja, amit te elkészítettél. És könyörgünk a magunk hallásáért is, amelyiket olyan sokszor manipuláljuk, szelektáljuk, hogy mi az, amit meghallunk, mi az, amit nem, mi az, ami reánk vonatkozik. Te szent lelked tartson elénk tükört, hogy lehessünk őszinték önmagunkhoz és hozzád, te pedig szólhasd azt, amit nekünk akarsz elkészíteni, mert az mindenkor üdvösséges a mi számunkra. Így kérünk téged, hogy légy itt most közöttünk, csendesítsd le szívünk, lelkünket, erősíts meg bennünket igéd által, erősíts meg bennünket szereteted által, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Na, ide jössz. Jól van. Nyomuljatok csak arra is, gyerekeim, úgy. Jó, sokan vagytok, körbe fogtok érni. Fogjuk meg egymás kezét, úgy, ügyesen. Jó. Megkérjük, jó, még gyertek, mindenki nyújtsa a kezét, ma mellette lép, ereszd be ott a főnököket. Kicsit menjetek széjjelebb, mert úgy gyűrődünk valahogyan, olyan sokan vagyunk, hogy el se férünk, de azért hanyat ne es nekem, hogy gyerek. Jó, egy picit gyere előrébb, mert nagyon lókszok. Kezit fog meg, úgyis jó, jól van. Na most egy rendes köszönést kérek, áldás békesség.
Áldás békesség.
Ez az. Hát elárulom nektek, hogy amikor így ilyen november tájt van, akkor nekem mindig eszembe jut a mecsek. Ugye az ott van lent délen, azt gondolom, hogy az őszi erdő a mecsekben a legszebb. Nem azért vagyok elfogult, mert ott éltem sokáig, hanem mert ez így van, ez egy objektív tény. A mecsek az egy nagyon más erdő, mint a többi, nagyon szép ligette, sok benne a fény. Ezért a festők is nagyon szeretik a mecseket festeni, mert van fény, a Mátrában nincsen, azért tudom, hogy mit beszélek, de a legszebb az erdő mégiscsak ősszel, igaz? Miért, Arnuskám, miért őszi erdő a legszebb? A szíj gyönyörű színes, ugye? Persze én nagyon szeretem a nyárit is, mert a zöldnek annyi árnyalata van, csak ilyen városlakók, ugye azok, nem, már nem ismerik, azt se tudják mi az, hogy zöld, de azért, hogyha figyelsz. De azért az igazi mégiscsak az ősz, a gyönyörű sok színnel. Na már most ugye még visszaemlékszem, hogy a gyerekkorunkban, akkor még nem volt MP3, el fogsz esni. Fogd meg a kezét, úgy. El fogsz esni. Vigyeld meg. Akkor mindig azt csináltuk, hogy kimentünk, szedtünk fa leveleket, mindenféle szín, lepréseltük. Hát ezt nem is tudom, hogy csinálják-e. Nem, mi? Te se préseltük? De te igen. Lepréseltük, és akkor már jó, kipréselődött, megszáradt, akkor azt fölraktuk egy nagy kartonra, és csináltunk falevelekből mindenféle képeket, figurákat. Hát ezt nagyon szerettük, ugye? Mert valójában ott volt már készen a sok szín, és most behoztam egy képet, nem én csináltam, még mielőtt valaki eltévedne, egy ilyen levélből, mecsekből készült kép, itt hátul ki van tépve egy szalvéta, ilyen egyszerűen csak kézzel, és itt látod, itt van egy gyönyörű, ilyen szintén préselt dolog, be van ragasztva, rá van írva, hogy kreáció 207-es. Ez azt jelenti, hogy ez a művész nagyon sok ilyet csinált, mert nagy volt rá az igény. Ez egy nagyon szép, szolid, visszafogott kép, és nincs benne semmi, csak egy
levél.
Egy levél, így van, így van, ilyen egyszerű. Ugye? És hát mit gondolsz, meg tudta volna ő azt csinálni maga, ezeket a kis aprókat összeragaszgatni, vagy kifaragni?
Nem.
Hát tudni, hogy nem, ott volt készen a természetben, tehát ezt már egy nagy művész megcsinálta, nekünk csak össze kell rakni. És ki volt az a nagy művész?
A természet.
Jó irányba megyünk, és a természetet ki csinálta?
Isten.
Úgy van, tehát a teremtő az igazi művész, mi csak oda megyünk, összeszedegetjük, és csinálunk belőle egy ilyen nagyon szép képet, ez kiről szól? A teremtőről, hogy milyen nagy művész, ugye? Mi csak utánozgatjuk. Hát most mutattam nektek egy ilyen nagyon szép, persze, hát azért ez egy kopi kép, de semmi akadálya nincs annak, hogy kimenjél az udvarra, vagy a parkba, kiválogass gyönyörű szép faneveleket, lepréseld őket, és aztán csinálsz belőle egy gyönyörű képet, és adsz neki egy címet, még ilyen olcsó keretet is vehetsz, amit szüveglap mögé teszed, és fölakasztod a falra. Hát ennél olcsóbb kép nincs, és mégis ez egy művész, aki ezt csinálta, ugye, Zsuzsanna nevű művész, de az valóban művész. Úgyhogy ennyi. Néhány levél, és megvan a gyönyörű kép. Hát ezt akartam nektek a szívetekre helyezni, hogy sok mindent lehet csinálni, meg elővehetjük a kis kütyüjeinket, nézhetjük, nyomkodhatjuk, de ezt is megtehetjük, hogy az udvarra kimegyünk, felszedjük a leveleket, és alkotunk egy szép képet, ahogy ezt nekünk a teremtő majd meg fogja súgni, hogy így csináld. Mert ő tudja, hogy mit kell csinálni. Rendben van? Na, köszönöm szépen. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Jó, és akkor elmentek szépen. Mindenki egybe megy? Jó. Mert nagy zenélés lesz ma. Jól van. A 166. énekünket keressük ki. Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Jó, ha nem akar, akkor... Mi? Ez konfliktus. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, ami számunkra. A Lukács evangéliumában a 6. részből olvasom az igét, a 27. verstől. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcol üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagad meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza, és amit szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akitől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok. Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem árva érte, nagy lesz akkor jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, mint atyátok is irgalmas, ne ítéljetek, és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatástok, bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok és adatik nektek, jó megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Lukács evangéliumának egy fontos részéhez érkeztünk. Nyilván fölismerjük, hogy sok hasonlóság van a Máté evangélium a hegyi beszédéhez. Ezt úgy nevezik, hogy a mezei prédikáció, de azért van sok különbség is, meg a hangsúlyok is máshová kerülnek. Magának Lukácsnak a szemlélet módjából is adódik ez, hogy ő más sokat gyűjtött be az evangéliumába, mert ő különös érzékenységgel fordul az ő evangéliuma a szegények felé, kitaszítottak felé, az a kor nagyon ilyen értemben kemény kor volt, rengetegen kerültek a perifériára, iszonyú tömegek éltek, iszonyú nyomorúságba, kilátástalan és rövid életet. Az úgynevezett bűnösök, ugye Máté az inkább azt mondja, hogy a vámszedők és bűnösök, a pogányok is ide tartoznak, a istentelenek, ugye, akik az Isten népe számára tulajdonképpen csak kutyák vagy kövek, de ebbe a csoportba tartoznak az egyébként teljesen hátratételt szenvedő kicsinyek is, ezekbe beletartoznak a nők is, akiknek ugye semmiféle esélyük különösebben nem volt a birodalomban sem, és beletartoznak mindazok, akik a perifériára szorultak, akik gyakorlatilag nem számítottak. Azt mondja Lukács, hogy értetek, jött Krisztus, titeket váltott meg, a ti megváltótok, az Isten irgalmas szeretete elsősorban nektek szól, személyválogatás nélkül. Ugye Pál apostolnál is ott van döntően ez a gondolat, ez egy novum, ez egy teljesen új gondolat a kereszténység hozza be ebbe a világba. Ugye Pál is hirdeti, amikor azt mondja, ugye, hogy Krisztusban nincs különbség. Ugye a bűnben sincs különbség, mondja a római levélben, de a Krisztusban sincs. Ugye nincs sem zsidó, sem görög, a kibékíthetetlen ellentét. Sem szolga, sem szabad, a másik antagonizmus. Sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ugye, és különösen fontosak tehát ezek a perifériára szorult tömegek, nekik szólnak a lukácsi boldog mondások, és ugye a jól lakottaknak, a lelketlen jól lakottaknak meg a jajszavak. Ezek közvetlen itt vannak a felolvasott íge előtt. Ezeket így szokták mondani, és ez a mondat egy kicsit bennem olyan szarkasztikus gondolatot kelt, ugye Lukács szerint Isten a szegények oldalán van, ezt olvastam így egy kommentárban szó szerint, és az jutott eszembe, hogy bizony egyedül is van. Ez így van valóban. A szövetség rendjében bizony benne volt, nagyon erőteljesen a proféták üzenetében benne volt a szegényekről, az özvegyekről, az árvákról való gondoskodás, hiszen ha valaki ilyen helyzetbe került, az elpusztult, tehát hogy rájuk figyelni folytosan, nem engedheti meg az Isten népe azt, hogy ilyenek megtörténjenek, vagy valaki rabszolgává váljon. Ott van a szentségtörvényben, így mondja, hogy a három Mózesben a fele barát szeretete, ugye szerest fele barátodat, mint magadat, ami aztán Jézusnál a nagy parancsolatban jelenik meg, sőt, még az idegen, a jövevény szeretete, és úgy bánj vele, mint fele barátoddal, mondja az írás, de mégis lehetett ide-oda tologatni a határokat. Ugye, az irgalmas samaritánus történetét Jézus azért mondja el, mert elhangzik egy kérdés, hogy de ki az én fele barátom? Ugye? Tehát vannak ilyen kis különbségek, ha ez fele barát, ez nem hol kezdődik a fele barát, és hol kezdődik az ellenség, ugye, samaritánus az, vagy pogányok azok, ki az ellenség, ki a fele barát, és hát ez a világ, ez így működik bizony, mai napig is, még közgazdaságilag is alá van támasztva, hogy szereznünk kell kvázi ellenségeket magunknak, meg barátokat, aztán majd azok cserélődnek időnként, mert ez majd dinamizálja a világot, ez mozgatja. Elég kiábrándító kép, de hát úgy tűnik, hogy van mögötte tapasztalat. Ugye, Máté is így mondja a hegyi beszédben, hogy idézi a szeretet nagy parancsolatát, ugye hallottátok, megmondatott a régieknek, szeress fele barátodat, és hozzáteszi, hogy gyűlöld ellenségedet. És tudjuk azt, hogy ilyen nincsen a Szentírásban, egy ilyen mondat kapcsolat, hanem az évszázadok során a magyarázatok már elkezdték átértelmezni, nem csak enyhíteni a dolgot, hanem teljesen megváltoztatni. Barátot a szeretnék, ki a fele barátnak, megvoltak a maga világos premisszái, az ellenséget pedig gyűlölni kell. Tehát nincsen a Szentírásban, ez már a parancs átformálása, de találunk viszont néhány igét, Mózes második könyvében a 10 parancsolat után nem sokkal például azt mondja, hogy ha ellenséget szamara vagy barma ugye bajba kerül, vagy eltéved, elveszik, akkor az menje a magad istálójában, vidd neki haza, mert ez mióta éhen halt, ugye, az egy állat az az életet jelentette. Ha éhezik, mondja a példabeszéd, aki gyűlöl téged, adj neki vizet, ugye? Vagy a kenyeret, ha szomjúzik, adj neki vizet, mert eleven szenet vagy parazsat gyűjt a fejére, azaz majd meg fog ebben szégyenülni, tehát azért a gondolat ott van rejtve, vagy az ellenséggel is kéne valamit kezdeni, és egyenesen azt mondja, hogy hát ne állj bosszút rajta, ne használd ki a helyzetet, ha erősebb, hanem mutatkozz nagy lelkűnek, mutatkozz nagyvonalú embernek. És ebben már benne van az a gondolat, hogy a gonoszt jóval győzd meg. Találunk ilyen rabbinusi magyarázatot ezekről az igékről, ahol már elkezdik Jézus korába gondolkodni azon, hogy mit csináljunk a pogányokkal, hogyha bajba kerülnek, menjünk el mellette. És akkor ugye a maguk módján ezt elmondják, nem, hát oda megyünk, emberek vagyunk, és segítünk neki. Egy kivétel, hogyha a pogány ital áldozathoz vízbort a szamár, akkor nem segítünk rajta. Ugye? Tehát nem segítünk pogány áldozatot, de egyébként ugye, segítsünk neki. Tehát azt jelenti ez, hogy kezd egyetemessé válni, és kötelezővé lenni, miután Jézus ezt a kérdést behelyezi a középpontba. A kereszten mit is mondta, hogy atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. És milyen érdekes, hogy ez az imádság, vagy Lukács evangéliumában azt jelenti, hogy egy pogány, a százados, meg egy lator, aki ugye szintén ott szenved mellette, megtér. Ugye ez azt jelenti, hogy ez a szeretet, ez a gonoszokért való, az ellenségért való imádság az egyetlen, ami megváltoztat ilyen mélyre süllyedt embert is. És megrendülünk tehát, amikor olvassuk ezeket az igéket. És ugyanakkor azt is tudjuk, hogy igen, a szeretet kérdésben, a szeretet fronton, ha lehet ezt mondani, bizony káosz van, egyre nagyobb a káosz. Olyan világban élünk, ahol inkább már érzelgőségek vannak, érzelmek egyre kevésbé. Ugye pedig, ugye az érzelmek nélküli élet rettetesen sivár. Inkább ugye megfogalmazott bennem szintén egy ilyen kicsit ilyen szarkasztikusan, hogy ma a szeretet az, hogy most már ott van a diszkolila Csoki Mikulás. Ez a szeretet. Ugye, majd lesz belőle kis Betlehem, és akkor szeretet. Aztán majd eltelt a december is. Nyilván karikírozom egy kicsit a dolgot, a keresztények is bizony ludasak abban, hogy a szeretet ügy lejelt járatva, de az a szeretet, amiről Jézus beszél, az mérhetetlenül több, több, mint érzelem, hanem valami egészen más, és ő ezt rendezi, hogy így mondjam, egy döntő szempont felől, ez pedig nem más, mint az Istennek felénk irányuló szeretete, ez pedig nem más, mint az ellenség szeretete. Azért olyan hangsúlyos, szinte az egész úgynevezett mezei beszéd az ellenség szeretetéről szól, és ez azt jelenti, hogy ez nem engedi tovább a régi módon folyni az Isten ügyében folyó dolgokat, mert valami radikálisan más jelenik meg, és ennek a radikálisan másnak a képviselői Jézus tanítványai. Jézus azt mondja a mezei prédikációban, hogy nem cél az ellenség szeretete, tehát nem az, hogy kijelölöm az utat, hogy hát ez a tanítvány út, hogy fejlődünk, és majd belenövünk ebbe a magasrendű teljesítménybe, hanem Jézus azt mondja mezei prédikációban, hogy innen kell startolni. Tehát az ellenség szeretet az nem cél, sose fogjuk elérni. Csak akkor, ha onnan indulunk. Ez a Jézusi gondolat, és ez gyökeresen ellenkezik az emberi természettel, ez így van, ez isteni természet jellemzője. Ez az agapé, ugye ismerjük ezt a kifejezést, az Isten szeretet, amelyik átalakítja a felebarát és ellenség kérdését, hogy a Róma 5-be olvassuk ezt az igét, mert amikor ellenségei voltunk, tudnélik Istennek, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, még inkább üdvözíteni fog élete által. Tehát ellenségei voltunk az Istennek. Ugye? Ez is egy helyzet volt. Az Efézusi levél pedig azt mondja, hogy megbékítette mindkettőt, tudnélik zsidót és pogányt egy testben az Istennel, ugye a kibékíthetetlen ellenségeket, és miután a kereszt által megölt az ellenségeskedés önmagában, ugye ez a két ig, hogy én ellensége voltam az Istennek, ez a bűn alá rekesztett világ jellemzője, és a világ tele van kibékíthetetlen ellenségekkel, és azt mondja, hogy mindkettőt megbékítette, vagyis ha megváltozott az Istennel való viszonyom, mert én örülök és elfogadom az ő kegyelmét, és ellenségből a fiává lettem, akkor megváltozik a viszonyom az ellenségeimmel is, ennek a világnak a fiaival is, és bárkivel, akit úgy érzem, hogy az én ellenségem. És ehhez mond aztán illusztrációkat tulajdonképpen Jézus, és erről a gyökeres változásról szól, amikor az ellenség szeretetéről beszél. Kinek mondja ezt, ugye? Nektek azonban, akik hallgattok engem. És ezt tudomásul kell venni, ugye, hogy ez azoknak szól, akik hallgatják Jézus Krisztust. és akik vállalkoznak mondjuk így arra a kalandra, mert felismerték az Isten legfontosabb tulajdonságát, ugye, és munkáját, az ellenség szeretetét saját magukon. Ugye? Mi ez tehát? Ez azt mondanám, igen, ez valami szent naivitás, ez egy szent egyoldalúság, de ez az ereje a keresztény embernek. Tehát ez a sámsoni hajunk, ugye, lelkileg értve, ugye, addig van, ameddig az Úrra figyel, addig tud ebben az egyoldalúságban létezni. Nem ő a forrása, az én kapacitásom, mert a töredékre sem elég, hanem az ő szeretetének a átadása vagy vezetése, úgy tetszik. Miért? Mert a kegyelem Istenének gyermekeivé lettünk. Ellenségekből gyermekek lettünk. Megtapasztaltuk, hogy mit is jelent ez a magunk életében, az Isten felénk irányuló szeretetében. És ezért vagyunk így Isten országa gyermekei. És tulajdonképpen ugye az eljövendő világ szólal meg a jelenben, azt mi képviseljük, és ellene mondunk annak, ami történik, mert mást mond, mást mutat, és él meg, mint a világ rendje. A kereszténység rendje más, mint a világ rendje. Ennek a rendnek, hogy így mondjam, az eszenciáját adja itt Jézus, amikor az ellenség szeretetéről beszél, és a köré csoportosítja a dolgokat, és azt mondja, hogy ti vagytok a boldogok, ti vagytok a boldog mondás népe, mert ebben a rendben élhettek. És ennek az új világnak, új célnak, vagy útnak inkább így mondom, ugye a tágasságában élünk. Ez egy hallatlan tágas világ, ugye, és vezeti az Úr az ő népét, pásztorolja ebben a világban, pásztorolja a népét, amikor ezt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Ugye, mit tesz az Isten szeretete nélküli, vergődő ember? Ugye azt mondja, hogy gyűlöl, átkoz, bántalmaz. És mit mond erre Jézus? Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. És példákat mond erre, hogy hogyan is lehet ezt gyakorolni. Ugye azt mondja, hogy csak itt orcád megüti, tartsd oda a másikat, ugye ez egy nagyon ismert dolog. Hát mit jelent ez? Nyilván azt jelenti, hogy nem arra, hogy kimegyek és halálra veretem magam, ezt még 5 perc alatt meg tudom oldani itt a Budafokon is, hanem azt jelenti, hogy nem ütök vissza, nem vagyok bosszúálló, nem akarok kiegyenlíteni. Nem teszem méregre, ennyit kaptam, ennyit adok. Ugye? Nem akarom az igazammal belerakni a serpenyő másik oldalát, hanem elviselem, elhordozom, miközben tombol a gonosz, mert úgyis behúz esetleg majd még egyet valami módon. És hasonló ez, amikor azt mondja, hogy elveszi, elrabolja itt tulajdonképpen a felső ruhádat, ugye, hagyd, hogy elvegye az alsót is. Ugye, ez nem egy valós szituáció, mert ha elveszi, bár ilyenek voltak ugye 45 után is a vetköztetők, ugye, amikor az utolsó szögig mindent levettek emberekről a romok között, mert akkor gyakorlatilag mezítelen, az alsó ruhát is eltukolt, azt jelenti, hogy mezítelen. De hát ugye ez a legnagyobb szégyen volt az ókorban, annak a szégyene, aki elvette, annak a fejére száll vissza. A lényeg az, hogy ne követeld vissza, ha elvesznek tőled. Tehát azt mondhatni összefoglalva, hogy kiszállok az adok-kapok, ha kiegyenlítek játékból, de ez csak hallatlan bizalomból lehet megtenni jó lélekkel, ugye? Hogy ahol a világ szabályai mások, és az Isten országa szabályai is mások, és én jó lélekkel, hallatlan bizalommal az Isten iránt azt mondom, hogy én nem akarok-e világ szabályai szerint élni. És Éppen ezért tudom azt, hogy az Isten országa erői vesznek körül, és nincs szükségem számon kérésre, nincs szükségem kiegyenlítésre. Valóban, ahogy a Filippi levél is mondja, magam mögött tudom hagyni a dolgokat, és célegyenes tudok menni tovább. Ugye az ilyen ember érti azt, amit ugye így neveznek, hogy az aranyszabály, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ez nagyon kiegyenlíteznek tűnik, valójában majdnem, hogy nem véletlen aranyszabálynak mondja, ugye. Tudnék azt, hogy mire van szüksége még az úgynevezett gonosznak is, még az úgynevezett ellenségnek is, erre az irgalmas szeretetre, ezzel fordulj oda, viszonozni fogja akárki is legyen. Ugye nagyon szépen mondja azt, hogy adjatok, és adatik nektek. És aztán nagyon érdekes, ez ilyen piaci tapasztalat van e mögött, ugye, hogy jól megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak az öletekbe. Ugye, amikor nem sumákol ugye a krumplival, meg az almával, hanem úgy tényleg rendesen kitölti vele a teret, és a végén, amikor ezt egy kedves adja, még rátesz egy szép almát. Na, ez az a plusz, ugye, amikor az embernek, hogy kiderül, fényes lesz ugye a napja, ez az igazi öröm, egy almányi plusz még jár a becsületességhez, még akkor is, ha nem jár, de mégis adja. Ugye, ért azt mondja Jézus, mert persze jó dolog az, ha szeretem azt, aki engem szeret, hát azért normális dolog, viszonzom a jót, annak, aki jó velem, azok, hogy majd én is kapjak, de azt mondja Jézus, hogy ezt tulajdonképpen mindenki tudja, az úgynevezett bűnösök is tudják, egyik beszédben mondtam, hogy még a vámszedők is tudják, és hát azt mondja, hogy ez rendben van, de ez vámszedő etika, tehát ezzel még van nagyot nem mondtunk, és még azt is gondoltam, hogy lám milyen jó vagyok, ugye? De Jézus rámutat, hogy ez nem elég, mert nem változtat meg. Ez csak működteti az életet, de nem változtatja meg se engem, se mást. Ugye, ezt a bűnösök is tudják. Ti azonban, mondja Jézus, szeressétek ellenségeteket, semmit sem várva érte. Így is lehet ezt fordítani, hogy semmit se kétségbe es, vagy Úristen, most akkor majd jól ki fog engem megint használni, vagy valami, ugye. És akkor élitek át ennek a jutalmát is, mert azt mondja, hogy a magasságos fiai lesztek. Azaz olyanok lesznek, mint ő. Tudnék, a magasságos, mert ő jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Ugye? Tehát mit figyeljük csak, milyen az Isten? Jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Hát ez ilyen mondat ez. Belegondoltunk ebben, hogy mennyi mindent tudunk mondani Istenről, hogy örökkévaló, mindenható, stb. És persze főleg vigyázzon rám, és lehetőleg kormányoz az utamat, és azt mondja, hogy jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Akkor már ráncok keletkeznek az ember homlokán, hogy hát azért ezen itt el kell gondolkodni. Ugye, tehát az Isten cselekvését cselekszem. Irgalmas vagyok, miként az atya is irgalmas. Ő a minta. Ugye, és aztán még hozzáteszi Jézus, hogy éppen ezért ne ítélj, ne kárhoztas, bocsáss meg, és adj neki. Ugye, és ez a mérce, amit a kezünkbe adott az Isten. És azt mondja Jézus, hogy így fognak nektek is mérni a ma napon. Ugye, ezt énekes könyvben megkerestem ott a egyik ilyen ritkán énekelt utolsó ítéletes énekünket, hogy egy elbukott nőt feloldottál, Latornak is jó szót adtál a ma napon. Ugye ezek fognak számítani. Ugye a rabbik kétféle mértékről, mércéről beszéltek, ugye az ítélet és az irgalom mércéje, hogy az Isten kezében van az ítélet, mint az irgalom mércéje, aztán persze ment az osztályzás, hogy ki melyik mérce alá áll is, meg azt mondja, hogy a mérce az irgalmasság, de az Isten a kezembe adta. Amilyen mértékkel mész, neked is olyannal fognak. És ez nem csak itt a mindennapi nexusunkban igaz, hanem abban napon ez lesz a mérce. Isten a kezembe, itt és most azon kell nekem dolgoznom és gondolkodnom, hogy hogyan is mérek másokat, mert úgy mér meg engem, és ez a mérce az ellenség szeretetének a mércéje. Tehát tudjam azt, hogy meg is mérettetem általa, ugye? Az ítélet mércét az kiveszi Jézus a kezünkből, igaz ugyan, hogy állandóan keressük, és ott van azért a kezünk ügyébe, és használgatjuk. Nagyon nehéz nem használni ezt a mércét, mert folyton ítélünk, és nagyon nehéz nem ellenséget találni, ugye? De azt mondja Jézus, hogy nekünk, akik halljuk és hallgatjuk az Urat, itt van a lehetőség, itt a feladat, ezzel a mércével az irgalomnak, az ellenség szeretetének a mércéjével mérni, és az Isten országa erői be fognak áradni az életünkbe, és annak mértéke szerint fogunk tudni, tehát ez egy csodálatos tágasság, még egyszer mondom, élni és fogunk tudni szeretni. Erre hív bennünket az Úr, és ez érdemes újra és újra megpróbálni, de folytonosan őre kell tekinteni, mert hogyha magamra tekintek, a magam igazságára, a másikra, a sérelme, stb., akkor elkezdődik ez a játék, amiről itt szó van. Ha az Istenre tekintek, akkor mint az Istennek a gyermeke, Istennek fiai, élhetünk ebben a világban ilyen csodálatos, szabad életet, és áldjon meg bennünket erre az Isten. Amen. Keressük a 472. énekünk harmadik versét, és énekeljük válaszul, lelkek éjjét oszlatni fénnyel. Reád az Úr, ez biztos. Istenünk, a Te ígédnek ez az üzenetet meghaladja mi erőinket, lehetőségeinket, kicsinek érezzük magunkat, sőt, vesztesnek érezzük magunkat, és mégis hálát adunk azért, hogy Te ilyen ajtókat nyitsz meg előttünk, és hívsz be bennünket erre az életre, amelyikben a Te erőiddel olyan szabadon élhetünk, és ezek a legnagyobb terhek, amiket hordozunk. És ezektől kellene is elsősorban megszabadulni. Ezek a terhek, a saját sérelmeink, bennünket ért, vélt vagy valódi bántások, és érdekes módon a mérleg mindig a mi javunkra billen. És milyen kevésé billen a másik oldalra, amikor bele kellene tenni az ellenség szeretetét. Ezért kérünk téged mindenek előtt, hogy bocsáss meg, mert vádaskodóak vagyunk, tele van haraggal a szívünk, és ugyanakkor tele van hálával is, azért az áldozatért, azért a szeretetért, amit Jézus éppen azokért hozott, akik ellenkeznek veled, akik haragban vannak veled, vagy éppen gyűlölnek téged, vagy kicsúfolnak, és a te szereteted mindezen túllépe, túlmutat, és formál bennünket, mert ez az egyetlen, ami át tudja formálni az emberi lelket, meg tudja változtatni az irányt, és ezt köszönjük néked, hogy te így vagy velünk, így vagy jelen ebben a közösségben, így vagy az egyházban, és így vagy a világban. Hadd lehessünk valóban a te gyermekeid, tégedet utánozva, ezt a szeretetet megtapasztalva, és aztán örömmel gyakorolva, továbbadva. És könyörgünk, édesatyánk, amit gyülekezetünkért, hogy példa lehessen a világ számára. Könyörgünk a feladatokért, amelyekkel megbíztál bennünket, most hagyj vigyük elédbe az intézményeinket, a kicsinyeket, az óvodának a dolgait, és az iskolánknak a dolgait. Hadd könyörögjünk azért, hogy jó indulásnak még jobb folytatása legyen, építkezzünk és növekedhessünk. És kérünk téged azokért a közösségekért is, amelyek gyülekezetben a te igéd körül összegyűlnek, tőled várják az erőt, az útmutatást, az irányt, áld meg a missziói munkát, áld meg a gyülekezet közösségében folyó munkát, és taníts bennünket arra, hogy ilyen szemlélettel, ilyen diakónusi lelkülettel tudjunk viszonyulni egymáshoz, a bajba jutottakhoz, nem kérdezve, nem visszavárva semmit. És kérünk téged különösen arra, akik lesújtottak, gyászolók, olyan sokan lettek az utóbbi időben, édesatyánk, hogy ezek a megfáradt és megtört lelkek is vigasztalást nyerjenek, és megerősödjenek. És hadd könyörögjünk a közelgő ünnepekért, azért, hogy ebben a világban, amelyikben most hamarabb sötét van, egyre több fény gyulladjon, ne csak külsőleg, ne csak a műfényekkel, hanem az igazi, a te szent lelked fénye gyújjon meg a szívekben, és lehessünk így a te fényben élő, reát figyelő néped. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg mindenek előtt az alkalmakat hirdetjük. Ma délután megszokott időben van ifjúság, hétfőn az énekkar, ma kör munkatársi megbeszélés, keddesti bibliaóra, ezek a megszokott idők, a nyugdíjasok is meg lesz tartva, gyűlt csütörtök reggel is. A két focira felhívom a figyelmet csütörtökön, a Demjén István általános iskolában 6 órakor, ugye a tornaterembe, és pénteken pedig 18.30-kor a BMTL műfűves pályán. A szombatot majd gondok úr részletesebben hirdeti, tehát reggel 8-kor találkoznánk itt a udvari nagytakarításra. Ez most már a falevelek gyűjtése, hiszen a templom készen van, az udvar készen van, össze kell gyűjteni az azóta, vagy addig még majd rendes mennyiségben lehulló levelet. És ugyancsak szombaton van a sulivár, erről is majd gondok úr szól valamit, ami ugye az iskoláknak a bemutatkozása a kampónában. És a mai istentiszteleten Pillár Ilona testvérünk végezte az igeolvasás szolgálatát. Köszönjük szépen ezt a szolgálatot. A mai napon megkereszteltük Horváth Dániel Bencét, Mándi Mónika és Horváth Angelusz gyermekét. Isten áldása legyen, maradjon a családon, és Isten hozta őket mi közöttünk. Meg átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, mint ahogy már többször is hirdettük, tehát szombaton a templomtakarításnak a partinak a második falevélgyűjtési feladata lesz. 8 óra az egy tervezett, aki nem tud olyan fölkelni, az jöhet később is, maradt falevél, gondolom elég. Illetve lehet a gyülekezeti termet is egy kicsit rendbe rakni, mert látszik, hogy megint megjelentek a pókhálók. A sulivárral kapcsolatban kis meghívó csetlik, vagy információs csetlik, ott vannak hátul a kijáratnál, azt kérem a testvéreket, hogy vigyenek magukkal akár többet is, és osztogassák az ismerőseiknek. A héten 6 órakor csütörtökön lesz látogató szolgálat találkozó, hívom is akkor Hatos Katalint, hogy beszéljen rólam, ráadásul ugye nála lehet jelentkezni az adventi női délutánra is, úgyhogy ezt a két témakört, ami december 1-én lesz, tehát az könnyű megjegyezni, hogy december 1-én adventi női délután, csütörtökön pedig látogató szolgálat. Köszönjük. Nekem ezt nem mondta senki. Hát akkor a kórusvezetővel lehet erről beszélni. Tehát 5 órakor Albert Falván Szent Mihály templomba énekel a kórus. Sajnos nekem ezt nem mondta senki. Jó, Mozart zenekarral.
Tehát áldás békesség, tehát csütörtökön a tervezett megbeszélés szerint fogjuk este tartani a látogató szolgálatnak a következő megbeszélését. Az lenne a kérésem, hogy aki a múltkor ott tudott lenni, és még szeretne bekapcsolódni a munkába, az jöjjön el, mert elkészült az a bizonyos lista, amit most át kell majd néznünk, és ami alapján dolgozni fogunk. Úgyhogy kérem a testvéreket, hogy aki szeretne segíteni nekünk, az jöjjön el, várunk mindenkit szeretettel.
Igen, erre van egy jobb kifejezés is. A katolikus testvérek ezt úgy mondják, hogy körzetapostol, úgyhogy, vagy utcaapostol.
Hál' Istennek, ilyenkor ősszel nagyon sok alkalmon vehetünk részt, és most, hogy egyre hamarabb kezdődik az este, hosszabbak az esteink, szeretném buzdítani a testvéreket az intenzívebb bibliaolvasásra, ugyanis 2 hét múlva szombaton lesz a Biblia ismereti Ki mit tud, amin már többen részt vettek a gyülekezetből, akár ilyenkor novemberben, akár a nyári családi táborban. Bizonyára mindenki szívesen olvassa a Szentírást, ez egy olyan alkalom, amikor csoportokban, játékos formában, kicsit másképp elmélyülhetünk Isten igének a tanulmányozásában. Tehát ez 2 hét múlva szombaton délután lesz, benne van a hírlevélben, 3 órától lesz, és benne vannak a hírlevélben az ige szakaszok is, amit el kell olvasni. Hát igazából nem olyan hosszú az ige szakasz, amit kijelöltünk most. Szerintem 1-2 este el lehet olvasni, sőt, aki nagy naposan fel akar készülni, még addig bőven többször is végigolvashatja. Az a különlegessége most ennek a délutánnak, hogy a témája az a hit. Olyan igéket válogatunk, amik a hitről szólnak, és arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy miközben olvassa, különösen figyeljen arra, hogy ezek az ige szakaszok mit tanítanak nekünk a hitről. Ha bárkinek kérdése van, nyugodtan megkeressen engem, vagy Németné Pötördi Zsuzsát, és buzdítunk mindenkit, hogy egy szép őszi, vagy majdnem téli délutánon már töltsük együtt Isten igéjével az időt.
Fő kreatívum következik.
Áldás békesség! Én a adventi női alkalomra invitálom a hölgyeket. December 1-én délután 3 órakor lesz, ez szombati nap, ugye az advent első vasárnap megelőző szombaton szoktuk mindig tartani. Hát most értesültem róla, hogy ez van akinek munkanap, úgyhogy hát mindenki ezt vegye figyelembe, hogy ide tud-e érni 3 órára. Sajnos később nem tudjuk tartani, mert 7 órától már vespera van, úgyhogy addigra be kell fejeznünk és össze is kell pakolnunk. Lesz egy rövid áhítat az elején, és sütemény, teja, akinek van érkezése, egy kis sütemény sütni, azt nagyon szívesen fogadjuk. és nálam lehet jelentkezni már most, befizetni a koszorú vagy a kellékek árát, és még kétszer fogom meghirdetni. Tehát jövő hét vasárnap és az azt követő vasárnapon, és nagyon kérek mindenkit, hogy aki koszorút akar készíteni, az ne felejtsen el jelentkezni, illetve befizetni, mert ebből el is kell menni vásárolni, be kell szerezni hozzá mindent, úgyhogy most már az Isten tisztelet után várom a jelentkezőket. Köszönöm szépen!
Hát ennyi minden van. A fiúk is segíthetnek addig otthon, amíg a hölgyek itt készítik a koszorút. A imádságnak van hatása az organajavító mester is. Mozgásképes, úgyhogy már az is úgy alakulgat valami, majd csak lesz belőle. És azt szeretnék még mondani, hogy ott a iratterjesztés mellett van egy doboz, amiben rengeteg ilyen-olyan találtárgy van. Kérem a testvéreket, hogy vigyék el, mert időnként ürítjük ezt a dobozt. Igen, ottan Balázs megemelte. Nézzék meg, akinek esetleg itt maradt valamilyen, mert ha ürítjük, akkor utána már hiába keresik. És persze, akinél még nincs hírlevél, az vigye el, mert ott sokkal részletesebben vannak a dolgok felsorolva. Köszönöm szépen, és szép hetet mindenkinek!
Köszönöm szépen! Keresik a 451. énekünket befejezésül. És amíg kikeressük, csak aláhúzom azt, hogy a sulivár miért fontos, de mert ugye három első osztályt indítottunk be tavaly, és az idén is annyit szeretnénk, ami a budapoki átlagot meghaladja, és ehhez az kell, hogy az elsőben menők jelentkezzenek, és beszéljünk is erről egymás között is, és biztassunk egymást, hogy csak jöjjenek, hogy meglegyen a három osztály. Ezért hajtottunk két évet, ugye, hét nappal át éve, hogy akkor ez most lehetőségként itt van. Tehát a 451. dicséretünket énekeljük.
Yeah.
Növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen. Áldás, békesség.